Estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Bét Midrásban, a virtuális tanházban, a Zohar, a híres talmudi bölcs Rabbi Shimon Bar Yochai-nak a könyvet fogunk olvasni, ami a Kabbalának az alapműve. Első kötet, Chav Zayin Amud Alef, 27 per A oldalnál tartunk. Múltkor tanultunk az, ami írva van a Bréjsit könyvben, 1 Mózes 2:15, az van írva, hogy eloszlik a folyó, umi samyi pared larbára sim, eloszlik a folyó 4 részre. És erre azt mondtunk, hogy azt tanítja az embert, hogy az embernek el kell szakítani magát a 4 alapelem, ami a fizikai világnak a teremtése. És ha így van, akkor a végén az ember lesz a forrása a 4 folyónak, mert rajta keresztül fog jönni az isteni fény a világra. Folytatja a Zohar. Ha mi történik, ha az ember nem figyel oda, és vétkezik, azt jelenti, az ember nem szakítja el magát a 4 elemtől, ami a fizikai világot jellemzi, ebben az esetben akkor a 4 alapelem, ami a testet jelent, ami a testét is jelenti, az el lesz látva, ugye ahogy mondtunk múltkor, az eloszlik, és 4 rész, 4 folyóra, ami azt jelenti, mind a 4 elemnek el lesz látva keserű vízzel. És minden átváltozik édesből keserűre, és ez a keserű, az pedig a jécer rá a rossz ösztön, és akkor azt jelenti, a rossz ösztön uralkodik, átveszi az urak, és ő uralkodik az ember testén. És érdekes, hogy a Zohar ezt összekapcsolja azzal, ami írva van Smot könyvében, 2 Mózes 1:14, az van írva, vaj marru et hajéhem. Most az egyszerű jelentése ennek, hogy az egyiptomiak elkeserítették a Izrael fiainak az élete Egyiptomban. De most a Zohar azt mondja, vaj mareru, hogy teli lettek keserűvel. Mi az a keserű? A keserű az a jécere rá a rossz ösztöne. Mert abban az időben, amikor az ember engedi, hogy a 4 elem uralkodjon rajta, akkor minden jó, ami van benne, az is keserűvé válik. Ez kapcsolódik egy másik vershez, amit épp tanultunk 2 héttel ezelőtt a heti szakaszban, szintén a Smot könyvében 15:23, mert az van írva, Vajavó maratta, vlojach lulistot, Máim mi mára. Eljöttek Marátába, megérkezett Izrael fiai Marátába, és nem tudtak inni a vizet ott Márában. Most az ismert, amit a Talmud mondja, hogy a víz a szimbolizálja, az képviseli a a tórát. A tóra az olyan, mint a víz, mert ugyanúgy, hogy mondja a Talmud, hogy a víz mindig folyik lefele, a tóra az az Isten bölcsességes, lejött a zsidó néphez. És az Isten ide adta a zsidó néphez. De erre azt mondja a tóra, vagy a vó maratta. Ők megérkeztek Marattába. Maratta az ugyanaz a gyök, mint vaj maruru, keserű. Azt jelenti, hogy most a keserűséghez érkeztek. És nem tudtak inni a vízből. A tóra elvileg az édes. Hogy a Talmud azt mondja, a tóra a számhaim, az életnek a gyógyszere. A tóra az édes. De abban a percben, amikor az ember engedi, hogy a négy elem, a evilági négy elem uralkodja rajta, akkor minden átváltozik keserűre, és akkor a tóra nem tudja az ember tanulni a tórát, nem tudja elérni a tórában az édes vizet, ami van a tórában, amit a Talmud Számhaim az élet gyógyszerének mondja, és a Talmud azt mondja, ha az ember nem érdemli meg, akkor az élet gyógyszere, a Számhaim, az a Számhamavet, az a halál gyógyszere lesz. Nem engedi, egyszer csak nem engedi, hogy az ember tudjon meríteni a vízből is érezzen az édességet. És ahogy érdekes, a Zohar azt mondja, ahogy a talmudi bölcsek ezt magyaráztak, ami kapcsolódik az egyiptomi rabszolgasághoz. Mi van írva az egyiptomi rabszolgaság? Még mindig figyelünk arra az egy szóra, hogy a keserűség. Vajmarerú, keserítették, maratta, megérkeztek a keserűségbe, vagy vissza az egyiptomi rabszolgasághoz, ott pedig az van írva 1 per 14, vaj mareru et hajejem bavoda kasa. Szó szerint az van írva, hogy az egyiptomiak, ugye a rabszolgaság során elkeserítették az Izrael fiainak az élete, bavoda kasa nehéz munkával, bilvén, bechomer, jubilvénim, hogy fordítja a Homer szót. Ide hozom a Bibliát, elnézést. Vajmarú et hajéjem. Nézzük meg itt a Herz Biblia, és megkeserítették életüket súlyos szolgálattal, agyaggal és téglavetéssel, és minden rabszolgamunkával a mezőn. Minden szolgálatukkal, amelyre kényszerítették őket, keménységet. Most itt nagyon érdekes, hogy sok minden van itt felsorolva. Súlyos szolgálattal, agyaggal és téglavetéssel, és minden rabszolga munkával a mezőn. Ezt fogja a Zohar magyarázni, ha azt mondjuk, hogy a keserűség az azt jelenti, amikor a rossz ösztön eluralkodik az ember teste, lelke fölött, és nem tud meríteni az édes vízzel, akkor mit jelent ez a keserű, hogy megkeserítettek az életet. Erre azt mondja Zohar. A nehéz munka, ez azt jelenti kusja, hogy hirtelen kase, nehéz, az ugyanaz, mint kusja, kérdés. Az ember tanulja a tórát, és tele van kérdéseket. Nem sikerül neki megérteni ezt. De Homer, ami az egyszerű jelentése, egyszerű fordítása az agyaggal, akkor ez a másik szóra emlékeztet, amikor tanulunk Talmudot, akkor van olyasmi, mint kal vachomer. A könnyebből következtetünk a nehézre. Az egy alapelv, ami 13 alapelv van a Tórában. Azt hiszem 13 alapelve lehet magyarázni a Tórát. Az egyik az, a könnyebből következtetünk a nehezebbre. Ez azt jelenti, hogy például egy példa a tiltott házasságnál, a Tóra felsorolja a tiltott rokoni házasság. Azt mondja, az embernek nem szabad elvennie a lány unokáját. Felmerül a kérdést, miért nem sorol fel a Tórát, miért nem tiltja a Tórát a lányával való házasságot. A válasz ez, hogy a könnyebből lehet következtetni a nehézebbre. Ha az unoka tilos, akkor a lánya, aki nehézebb, közelebb ér, akkor biztos, hogy tilos. Akkor ott is van az a szóba kalva homer, de ott homer nem agyagot jelent, hanem nehézebb, súlyosabb, szigorúbb. Azt jelenti, hogy az első dolog az, amikor a Tórát tanulnak, akkor nem értenek, tele van kérdéseken. A másik dolog aztán, amikor jön a kalva homer, a könnyebb a nehézebbre, nem sikerül jól levezetni, melyik a könnyebb, melyik a nehezebb, tévednek. Tovább, ubilvénim, a egyszerű fordítás az téglavetése, a tégla. De ha azt mondjuk, hogy itt a Tóra tanulásról van szó, akkor ez másik fogalomra emlékeztet. Libun hilcheta. Libun, azt jelenti, libun hilcheta, azt jelenti, hogy az embernek tanul sokat, sok könyv, itt is van most sok könyv az asztalon, és aztán az ember átveszi az egész anyagot, utána sikerül neki tisztázni, hogy mi a halacha. Van kérdés, válasz, cáfolat, kiegészítés, akkor most foglaljunk össze, a sok-sok tanulásban nézzük, hogy mi a halacha. Az embernek nem megy a tanulása, azt jelenti, nem tudja, tanulja az anyagot, és nem jön rá, nem tudja összefoglalni, mit, most mi a halacha. Aztán mondja a Tóra tovább, vechol avodá baszade, és minden szolgálatukkal a mezőn, és minden rabszolga munkával a mezőn. Most mit jelez az a szó, hogy a mező? A mező azt jelenti külső, az kívül van, nem a házban van, hanem kint van. A tanulásban milyen jellegű tanulás van, ami külső? Ez úgynevezett brájta. Ha tanult valaki Talmudot, akkor tudja, hogy a Talmud az valójában egy kommentár a Misnához. A Misna az a korábbi nemzedéknek a tanítása. Ezek a tanáim, a korábbi nemzedéknek körülbelül polgári időszámítás szerint 150-200-ig, és ehhez jön 200 és 500 között a talmudi bölcsök, hogy magyarázzák, kiegészítik a Misnát. Ez mind Misna. Misna azt jelenti a tanulás. Sokszor a Talmud idézni fog Brájtát. Brájta a szintén talmudi, a misnai bölcseknek a tanítása, de az Brájta, az külső forrás. Nincs benne a Misnában. És akkor ugyanúgy, hogy a rabszolga munkával, azt jelenti kint a mezőn és nem otthon, akkor ugyanúgy a Tóra tanulásban a külső anyaggal is lesz nehézség. A tanulással azt jelenti nem fognak tudni értelmezni a brájtát. Utána azt mondja, hogy kolavodatam, és minden szolgálatukkal, amire kényszerítettek őket, minden, ez azt jelenti az egész tanulásra. Ez nagyon-nagyon érdekes itt, hogy a Tóra felsorolja a egyiptomi rabszolgaságban a nehéz munkát, ami főleg ilyen építkezéssel foglalkozott, ott a Tóra mondja, és építettek Pitom és Ramszészt, és a Zohar azt mondja, itt pedig arról van szó, a keserítés, ez arról van szó, mert ez a rossz ösztön uralkodik az emberen, és nem engedi őt az édes vízhez, a tanuláshoz, és akkor a Zohar és azon rakom most az egész mondatot, hogy fel van sorolva mindenféle nehéz munka, ami volt a keserítésnek a része, akkor ezt magyarázza, hogy ez mind az, ami nem megy a tanulásban. Az ember nem érti a szöveget, tele van kérdéseken, nem áll össze neki a kép, nem jön rá, hogy mi a helyes kalva homer, melyik a könnyebb és melyik a nehézebb, nem jön rá, hogy mi a halacha, nem tudja magyarázni a brájtát, és egész tanulás nem megy jól. Most az igazság az, hogy ez nem nagyon távol az egyszerű jelentése, mert az ember, aki igazán tanul tórát, az egy élvezet. Nincs nagyobb élvezet, mint tóra tanulás, azt tudom állítani. Ez egy nagyon, az ember, aki tanul és érti a szent szöveget és az egész isteni bölcsességnek a logikáját, ez egy nagyon különleges öröm. Szemben az ember tanul és nem megy neki, az egy igazi keserűség. A Zohar a keserűség a jécerára mondja, rossz ösztönre, de valójában ez tényleg keserűség. Az ember szeretne érteni, próbálja, töri a fejét, és ez nem megy. És ez nem megy neki. Ez mind akkor van, ha az embernek nem sikerül elszakítani magát a négy, az evilági négy elemből, engedi az, hogy a rossz ösztön csábítja őt, ezáltal a rossz ösztön átveszi és ő uralkodik a testen, és akkor a tanulás már nem megy. Ahogy mondtunk, hogy Izrael fiai odaérkeztek a vízhez, ott voltak a Tóra tanulásnál, de nem ment neki a víz, nem volt édes, hanem keserű volt. A keserű az a rossz ösztönt szimbolizálja. Mi a megoldás erre? Mi a megoldás erre? Izrael fia ott állnak a víznél, és mi a megoldás erre? Hogy tudnak visszanyerni? Hogyan tudnak visszanyerni a vizet? Hogy a víz ne legyen keserű, hanem legyen édes. Erre azt mondja a Zohar, nézzük meg a történetnek a folytatása. Itt olvasunk ott, amikor a zsidók érkeztek Marátába, a 15. fejezet 25. Először az van írva a 24. versben, Vajilajnuha Amal Moise, és zúgolodott a nép Mózes ellen mondván, mit ígyunk? Vajicák el Hashem, és fölkiáltott ő az örökkévalóhoz. Mózes fordult az örökkévalóhoz, és kért segítséget. Itt vagyunk a víznél, de a víz nagyon keserű. Erre mondja a Tóra, és az örökkévaló mutatott neki, Mózesnak egy fát, és azt a vízbe dobta, és édessé vált a víz. Ez az egyszerű jelentése. Mit jelent ez a kabbalisztikus nézőpontból? Ha a víznek a keserűsége azt jelenti, hogy a jécerá rá a rossz ösztön eluralkodott az ember teste fölött, és ezért nem tud az ember tanulni, akkor mi a megoldás? Erre mondja a Zohar. Ha megtérnek, azt jelenti, hogy fölkiáltanak az Istenhez. Kérünk segítség az Istentől, szeretnénk kimászni ebből a helyzetből. Sajnos nem figyeltünk jól oda, és beleestünk ebben a gödörben, a víz nagyon keserű, nem megy a tanulás, nem megy az Isten szolgálat. Mit lehet csinálni? Erre azt mondja a Zohar, idézi azt a verset, vajó rejó a sem éjc, vagy jaslechel a máim, vagy imtek a máim, és az örökkévaló megmutatja neki az éjcet, egy fát, és azt pedig bedobja a vízben, és édese válik. A Azt mondja a Zohar, mi az az éjsz, a fa, az az életfája. Azt jelenti, az örökkévaló megmutatja az utat az életfájához, és azáltal már újra édes lesz a víz. De erre szükség van Mózesre. Mert itt kell egy nagy szádik, egy gyámbor ember, a népnak a vezetője, aki segítsen. Amikor az ember már gödörbe találja magát, a vízben nagyon keserű, sokszor a saját erőből nem fog tudni kimászni ebből. Kell, hogy legyen egy segítség, és itt van a cádiknak itt van szüksége cádikra, aki segít neki kimászni. Ő az, aki segít, hogy a víz édese váljon újra. Erre azt mondja, és az is érdekes, hogy a Mózes szó, a Maise szó, héberül az nem Mózes, héberül az Mose. Mose, ő az, aki a Mesiás is lesz. Most mi az érdekes, hogy a Mose szó és a Mesiás szó a számértékben majdnem ugyanaz. Mind a kettőben van egy sin és egy mem. Mose, Mesiás, mind a kettőben van egy sin és egy mem. Csak a Moseben van egy hé, ami az ötös számértéke, a Mesiachban van egy jut és a het, ami a 18. Összesen az eltérés az 13. Azt jelenti, hogy Mózes plusz 13, Mose plusz 13 az a Mesiach. Mit jelent a 13? Épp gondoltam, a 13 ugye az, amikor a bár micva, az ember már kötelező a micváknak, ami azt jelenti, ha a zsidó nép jól odafigyel a micvákra, akkor a Moseből, a zsidó nép vezetőjéből lesz a Mesiach. Most nézzünk meg, hogy Mózesnál mit látjuk. Erre azt mondja. Mózesnál azt olvasunk Smot könyvében 2 Mózes 17:9. Mert az van írva, Ummatei ha elokim beado. Azt mondja Mózes, Istennek a botja, 17:9. És Isten veszélye kezemben lesz, mondja Mózes, épp akkor, amikor Amalék ellen kell harcolni, Istennek a veszélye. Mit jelent ez a bot? Erre azt mondja, Mate, a bot, a veszély. A veszély az a Mate. Mate, ez ugyanaz a szó, mint Matat, Matatron. Azt pedig, már tanultunk régebben, az a legmagasabb szintű angyal, ami van. Az angyal, ami a legközelebb az Istenhez. És erre azt mondja Mózes, a Mate Elokim, miért nevezünk az isteni angyal, hogy Mate Elokim, mert ő mindent tesz, amit az örökkévaló kér tőle. Az Istennek a veszélyben az angyal, annak nincs saját akarata, az lényegében az Isten, amit az Isten megparancsol neki, azt elkéri. Az embernek van szabad akarata, az angyalnak semmiig angyalnak nincs szabad akarata. És erre azt mondja Mózes, azt mondja a Tóra Mózesről, és Mózes mondja magáról, hogy már te előkimbe ad az isteni veszély, az Isten veszélye, az Istennek a botja a kezébe. Az azt jelenti, hogy Mózes valójában ő uralkodik, még ő fölötte van, még a Mate, a Matatron angyal fölött, és ő tud uralkodni fölötte. A Matatron, ő az, mondja az Zohar tovább, ő belőle származik, ugye ő végrehajtja Isten akarata, ő belőle származik, van benne az élet oldala és a halál oldala, a jó oldala és a rossz oldala. Most, mi történt Mózes botjával? Ha a zsidó nép teljesíti Isten akaratát, szolgálják Istent, ahogy kell, erre mondja Mózes, az Isten botja az én kezemben van, én irányítom, és az természetesen azt jelenti, hogy itt az élet oldala az, ami előjön. Ha pedig vétkeznek, mi történt Mózes botjával? Azt olvasunk, hogy kígyóvá válik. Mi az a kígyó? Hol találkozunk először a kígyóval? A kígyó volt az, aki rábeszélte Évát, aztán Ádámot, hogy egyék a tiltott fából. Szóval a kígyó az a rossz ösztön. Abban az esetben, amikor a zsidó nép nem szolgálja Istent, ahogy kell, akkor a mate, az isteni bot, az már nem Mózes kezében van, hanem mert az kígyóval válik, és Mózes gyorsan eldobja. Nehogy Mózeshez is ragadjon. Mert hirtelen veszélyese válik, sőt az van írva, hogy Mózes menekült tőle. Mert most, amikor benne van mind a két oldal, és mitől függ, attól függ a zsidó nép viselkedése. Helyesen viselkedik, akkor erőt adnak a zsidó nép vezetőjének, és ő azt mondja, az isteni bot a kezemben van. A mate a kezemben van, és akkor azzal a jó oldala van elő, az élet oldala van elő. Ha pedig vétkeznek, akkor előjön a kígyó. A kígyó az a jétszere rá a rossz ösztön. És ekkor nem csak ez nem segít Mózesnak, hanem Mózes még menekül tőle, eldobja magától, és menekül tőle, nehogy ez megtámadjon őt is. Egyébként itt is látjuk, hogy mit jelent a cádik. A cádik az a nép. A cádik és a nép az nem két külön egység, az össze vannak kapcsolva, és a népnek a viselkedése hat a cádikra is. Amikor a nép nem viselkedik helyesen, akkor a bot a cádik kezében kígyóvá válik, és akar a cádik kénytelen elengedni, kidobni a kezéből a botot, sőt, menekülni is kell tőle. Nagyon érdekes, hogy a Zohar összekapcsolja a különböző szálakat. A Weimar Ru, a keserűséget, aztán a keserűséget az egyiptomi rabszolgaságban, akkor ugyanúgy a keserűség, a víz keserűvé válik, aztán jön a fa és a bot, a fa és a bot, az is lényegében ugyanaz, de az Mózes kezében van, és az kígyóvá válik, és a kígyó az a rossz ösztön, ahogy látjuk a tiltott fánál. Minden szépen összeáll. Ez a kabbalisztikus mélységem van a dolognak, hogy látja, hogy egy másik dimenzióval lát, egy mélyebb magyarázata a szövegnek, és ott pedig sok minden össze van, összekapcsolódik. Nézzük tovább. Az örökkévaló mondja a Zohar tovább, az örökkévaló átadja a matát, a botját, az a legfelsőbb angyalt adja Mózes kezében. Ez szimbolizálja, most mondtunk, hogy a matát, az van benne élet, és halál is, jó oldal és rossz oldal. Erre azt mondja misztikusan, ez a matat honnan kapja az erejet, a szóbeli tambor, a szóbeli tórából. Mert a szóbeli tórában szintén van tilos és megengedett iszúr és heter. A tilos is a megengedett, ez a matatban jelentkezik, mint élet és halál, jó és rossz. Most, ha tanulunk Tórát helyesen, a tilos az tilos, és a megenged, minden a helyen van, és minden, akkor ennek hatására a matat is a jó oldala áll elő. És akkor nincs lehetősége a jécerának, a rossz ösztönöd, hogy működjen, uralkodjon. Ha pedig az ember engedi, a rossz ösztön uralkodjon rajta, akkor ő, ez azt jelenti, hogy előjön benne a kígyó, ha előjön benne a kígyó, akkor ez pedig előhozza a matatban a rossz oldala, és a víz, és a tóra keserővé válik. Szóval a tóra, matát, a bot és a kígyó az így össze van kapcsolva. Még egy helyen van a Tórában, ahol a Mózesnak, a botjának nagyon nagy szerepe van. Amikor az örökkéval azt mondja Mózesnak, hogy szóljál a kőnek, hogy adjam vizet, és Mózes pedig a botjával kétszer ráütött. Erre azt mondja a Zohar, amikor Mózes a botjával ráütött a kőre, az nem lett volna helyes, mert az örökkéval azt mondta neki, szóljon a kőnek, és nehogy üssen rá a kőre, ekkor az örökkévaló elvette tőle a botját, hogy előbb is tanulod, akkor a bot kiesik Mózes kezéből, kígyóvá válik, Mózes eldobja, kiesik az ő kezéből. És ezt a Zohar összekapcsolja még egy írással. Írva van 2 Sámuel 23/21, vagy éred élav basavet. Ott Benajáhu ben Jehojada, az Dávid királynak a hadseregnek a nagy vezetője volt, és akkor az van írva, hogy ő uralkodott az egyiptomi fölött, és elvette tőle a Sávet, elvette tőle a botját. Erre azt mondja az Zohar, hogy kell ezt érteni. Benajáhu, ha valaki jól figyeli, Benajáhu, az a 3 betű a Istennek a legszentebb nevéből. Jud, Hey és Vav, Hey, Jáhu az Jud, Hey, Vav. Jehojada megint benne van az Istennek a nevének a része. Szóval a Zohar az úgy magyarázza, hogy Benajáhu ben Jehojada, ez szimbolizálja az Istent. Hogy valamikor az Isten elveszi az egyiptomi embertől a botját. Ki az az egyiptomi ember? Olvasunk a Tórában, amikor Mózes Midjába érkezik, találkozik a feleségével és Jitró többi lányával a kútnál, erre is segít nekik, akkor később ők beszámolnak az apjuknak, és azt mondanak, hogy egyiptomi ember segített nekünk. Szóval ebben az esetben az egyiptomi ember szimbolizálja Mózes, és ez itt valamikor Benajáhu ben Jehojada, ami itt szimbolizálja az Isten elveszi a botját Mózestól, és átvitt értelemben az Isten a botjával megbünteti Mózes. Ugye egy bottal azzal lehet ütni, a botjával megbünteti a Mózes. Mikor a bot visszakerül Isten kezé, az Isten elveszi Mózestől, akkor Mózes meg lesz büntetve. És mi a Mózesnak a büntetése? Mózesnak a büntetése az, hogy nem tud bemenni Izraelbe. Ezt jelenti, mikor Mózes a botjával vétkezett, akkor az örökkévaló elveszi tőle a botot, és a bottal megbünteti őt. Erre mondja az Zohar tovább, a kígyó, vagyis a rossz ösztön, ez a forrása minden rossznak, ami történik. Minden szórás, minden baj, ami történik a Galutban, ez mind azért van, mert a kígyó uralkodik, és erős, és viszi az embereket bűnbe. A mi feladatunk visszavenni a botot, hogy visszaadni a botot Mózes kezében, és akkor a helyet, hogy a bot büntetne minket, amikor nem Mózes kezében van, mert akkor a metátnak a rossz oldala jön elő, akkor el kell venni, le kell győzni a kígyót, ha legyőzünk a kígyót, akkor az újra csak bot, a bot visszakerül Mózes kezében, és visszakerül Mózes kezében, akkor nincs semmiféle büntetés. Szóval, ha vétkezünk, akkor a bot kígyóvá válik, és ez kimegy Mózes kezéből, és okoz nekünk problémát, illetve ha vétkezünk, akkor a víz, akkor keserű lesz minden, mert a négy elem uralkodik, az ember, a kígyó uralkodik rajtunk, minden keserű lesz, és még a Tóra tanulás sem, megy. Hihetetlen, hogy itt annyi minden össze van összekapcsolt itt egyszerre, a bot és a keserűség szimbólumaként. És ez mind azzal kezdődött, hogy a nagy folyó folyik, kijön a Édenkertből, és eloszlik négyre, és erre azt mondtam, eloszlik négyre, azt jelenti, hogy az embernek el kell, hogy szakítson magát a négy elemből, ami e világot jelent. Mondja a Zohar, picit másképpen is lehet mondani, hogy eloszlik négyre, ami a 1 Mózes 2:10, erre azt mondja, jó annak az embernek, aki fáradozik a Tórában. Ez egy érdekes szó van, egy istadal. Istadal azt jelenti, hogy igyekszik. Ez nem csak időben jelent, hogy sokat olvas, hanem igyekszik azt is jelenti, hogy elmélyül a Tórában. Jó annak az embernek, aki igyekszik, istadal, igyekszik, fáradozik, ez is egy helyes szó, fáradozik a Tórában, mert abban az időben, amikor az ember érkezik az a pillanat, amikor el kell hagynia a világot, a halál pillanatban, hogy szakadjon a négy elemtől, mert az lélek, és a léleknek megszűnik a kapcsolata a testen. Erre azt mondjuk, most ez pozitív, amikor el kell szakadjon a testből, akkor magasabb szintre kerül. Elszakítja az Isten a lelkét, és elszakítja a helyzetről, és felemeli őt, és ő lesz a forrása a négy folyónak. Mit jelent itt ebben az összefüggésben a négy folyó? Olvasunk Ezékiel könyvben, az Isten trónján van négy állat, négy fej, és ő ez szimbolizálja a négy folyó. Az ember elszakítja, halála után elszakítja magát, vagy pontosan az Isten elszakítja a lelket, aztán elszakítja őt, és felemeli őt nagyon magasra. És ez kapcsán olvasunk a Zsoltár a könyvében 91:12, a szó van az állatokról, és mindenféle, az van írva, Al-Kapáim Yissa Uncha, hogy amíg az Isten vigyáz az emberre, akkor az állatok nem okoznak, nem bántanak az embert, hanem Al-Kapáim, a kezőken viszik az embert, mert azt jelenti, az ember fölötte van a négy állattal. Ez mit kell? Megint menjünk vissza. Azt jelenti, három dolgot jelent, ami Samyi Paretot elszakítja. Először az embernek el kellett szakítja magát az élete során a négy elemtől, az evilági élvezetektől. Sokkal egyszerűbb az időt elpáterolni, az időt elveszíteni semleges dolgokra, élvezetekre. Az ember azt mondja, nem, én elszakítom magamat a négy ellentől, és megyek Tórát tanulni. Ha ez így van, amikor az ember el lesz szakítva a saját négy elemétől, a testéből, akkor az Isten el fogja őt szakítani, és felemelni egy nagyon magas szintre. Szinte háromféle dolgot elszakítás. Ez minden egyik elszakítás hozza a másikat. Ha az ember elszakítja magát, azt is lehet mondani, elszakítja az időt, elszakít időt a tanulásra. Akkor, amikor elszakítja az Isten a lelkét a testéből, akkor az lesz az ő jutalma, hogy el lesz szakítva arról a szintről, és sokkal magasabb szintre el fog jutni. Amikor kezdtünk megjeleníteni az Egység című folyóiratot, erre az volt írva az impresszumban, Egység időszaki folyóirat. Aki nagyon sokat segített nekem, az a Naftali Krausz. És ő mindig nyomta, hogy minél több egység jelenjen meg. Még egy szám, és még egy szám, és még egy szám, de én egyedül szerkesztettem, és mindent én csináltam az egységben, plusz a postaköltség, és akkor nem mindig tudtam még egy számot megjelenni, akkor azt mondta, egység időszaki folyóirat, ez olyan folyóirat, amit akkor jelenik meg, amikor a szerkesztő időt szakít a kiadásra. Mindenképpen itt pedig az időt szakítani, az időt kell szakítani a Tóra tanulásra, aztán a lélek el lesz szakítva a testből, és aztán az Isten felemeli a testet nagyon magasra, és még fölötte lesz a négy állatnak, a négy fénynek, ami az Isten trónján van. Most pedig a Zohar egy új témát kezd, ez pedig Bréjsit könyvben 2/16 a tiltott fa kapcsán. Erre az van ív, azt írja a Tóra, vagy Száva Semele Kim Alha Adam Lémor. És az örökkor megparancsolta az embernek így szólván, hogy Éjc Hadát Tovverá Lottok Almimenő. És a tudás fából, ami jó és rossz, abban nem szabad enni. Erre mondja a Zohar ebből a versből, ami az van írva, vagy Száva Semele Kim Alha Adam Lémor. És az örökkor megparancsolt Ádám az embernek így szólva, ebben a versben van utalás arra a három legfontosabb vétekre. Az egyik az a bálványimádás, héberül avodah zarah, a bálványimádás, a második a sfichut damim, vérontás, gyilkosság, és a harmadik a gilui arayot, a tiltott nemi kapcsolatok. Vagy úgy tiltott nemi kapcsolat, házasságon kívül, vagy házasságon nélkül történik, vagy tiltott kapcsolatok, mert ez itt nem is lehet házasság, mert ezek rokoni kapcsolatok, illetve még a házasságon belül, amikor a feleség nem járt mikvében a nida állapota után. Ez mind a tiltott nemi kapcsolatokban. Mert azt mondja az Zohar, mind a három parancsolat ebben az egy versben benne van. Még egyszer olvasom, vagy Száv Hashem Elokim, és az örökkévaló Isten megparancsolta Al-Hádám az embernek, Lémor így mondva. Mondja az Zohar. Maga az a szó, az van írva, vagy Száv, és megparancsolta, az utal arra, az bálvány imadásra utal. Mert amikor két hét múlva a heti szakaszban olvasunk a Aranybórjúnak a történet, ami bálvány imadás volt, erre azt mondja a Tóra, az a vers van ott a 32/8, Szárum maher mina derech asher civitim. Letértek arról az útról, ami még megparancsoltam neki. A parancsolat szó, a cáv szó, civitim, az benne van, az a gyök, az cáv, az ugyanúgy, mint itt vagy cáv. És ott miről van szó? Bálványimádás. Akkor maga az a szó, hogy vagy cáv, ez azt jelenti, hogy itt utalás van a bálványimádásról. Ami most úgy kell ezt értelmezni, hogy amikor az örökkévaló megparancsolja Ádámnak, hogy ne egyen a tiltott fából, akkor utalás van arra, ne menjen bálványimádáshoz. A tudás fának van egy rossz oldala, az pedig utal a bálványimádásra. És itt egy érdekes dolgot fogja mondani a Zohar. A Zohar azt fogja mondani, ez a három parancsolat, az mondja a legsúlyosabb, a legszigorúbb parancs. Például minden más parancsolatra azt mondjuk, hogy életveszély van, akkor fel van függesztve a Sábesz, a szombati munkatilalom, a kóses étkezés tilalma, minden fel van függesztve. Kivéve három parancsot, ami nincs felfüggesztve, még életmentés árán is azt mondja, ezt tiltja. Az egyik az a bálványimádás, a gyilkosság és a titta nemi kapcsolatok. Erre azt mondja, az arra azt fogja mondani, hogy ez a három vétek, ez a három parancsot, mindennek van egy testrész, ami azt lehet mondani, az a testrész szimbolizálja ezt a vétek. Ez mihez kapcsolódik? Ez talán, ezt én mondom, itt a Zohar nem említi, de ez a Zoharban ez máshol írva van. Tudunk, hogy 613 parancsot van a Tórában, ebből van 248 tevőleges parancsot és 365 tiltó parancsolat. Van ennek egy párhuzama. Az ember testének is van 613 része. 248 ilyen erek és ilyesmi. Ramach Gidin, és ez a... És 36, nem, 248 testrész, és 365 ilyen erek és ilyesmi. Ami azt jelenti, hogy van itt egy párhuzam, a 613 parancsolat, és az embernek a test, ami 613 részből áll. Erre azt mondja a Kabbala, hogy minden micva kapcsolódik valamelyik testrészhez. Mindenképpen, ami ide kapcsolódik, az arra el fogja mondani, hogy a bálvány imádás az a májhoz kapcsolódik, a gyilkosság az az epehez kapcsolódik, és a tiltott nemi kapcsolatok az a léphez kapcsolódik. Mindenképpen az ész alatt. Mert ésszel az ember nem vétkezik. Ésszel az ember nem vétkezik. Erre mondja a Zohar. A bálvány imádás az a kaved. Héberül a máj, az kaved. Hogy a kaved, a máj, ott van a bálvány imádásnak a forrása az ember testében. Azt mondja, érdekes dolog. Fáraó azt mondja, a megparancsolja, miután Mózes jön hozzá, azt mondja, engedj el ki a zsidókat. Erre azt mondja Fáró, ezt a kifejezést használja a Smot heti szakaszban, Tichbad Havoda, az 2 Mózes 5 per 9. Tichbad Havoda, nehézíteni kell a munkát a zsidók fölött. Még nehezebben dolgoznak. A Zohar azt mondja, mit akar Fáró erre mondani, Tichbad, abban benne van az a szó, mint Kaved, Máj. Azt jelenti, ami a májból származik, az uralkodjon a zsidók fölött. Fáró azt akarta, hogy bálványt imádjanak, mert akkor biztos, hogy nem fognak tudni szabadulni Egyiptomból. Most hogy kapcsolódik a máj a bálvány imádáshoz? Erre azt mondja, mert azt szoktok mondani mindig, hogy az ember, amikor haragszik, az a májhoz kapcsolódik. Amikor az ember mérges, az a májhoz kapcsolódik. És hol látjuk, hogy a mérgesség és a bálványimádás? Hát Talmud azt mondja, mindenki, aki kász van, nagyon mérges, olyan, mint a bálványt imádna. Miért? Miért olyan mérges? Mert valaki nem úgy tette, ahogy ő akarta. Valaki másképpen csinálta, mint ahogy elképzelte. De neki tudnia kell, hogy az Isten irányít mindent. Akkor miért olyan mérges? Ezért aki mérges, az a párhuzam a bálványimádás, mert nem látja, hogy mindent az Isten kezéből van. És ez a vajcáv. Vajcáv az a parancsolat. A parancsolat szó vajcáv az a bálványimádás, ez pedig a májhoz kapcsolódik. Aztán a következő rész Al-Hádám. Szó szerint az emberre, megparancsolta az emberre, az embernek. Mit jelent ez? Itt pedig utalás van a gyilkosságra, vérontásra. Mert az a kifejezés Al-Hádám, az emberre, olvasunk 1 Mózes 9 per 6, Sofech Dam Hádám be Adam, de Moisebe, aki megöled embert, aki vért ont, akkor az ő véres legyen ontva. Mindenképpen akkor megint ez a szó, hogy Adám. Adám valahogy kapcsolódik a gyilkossághoz. Azt mondja a Zohar, ez pedig a epehez kapcsolódik. És mi az érdekes, hogy az van írva, hogy a halál angyala úgy öli meg az embert, hogy az epenek egy kis csepp az epéből enged az emberre, és ezáltal megöli őt. Mindenképpen, akkor látjuk itt az epe és a halál kapcsolódik. Aztán a harmadik dolog, az pedig a tiltott nemi kapcsolatok, de azt mondja a Zohar, ez pedig a lémor, úgy szólva a lémor szóhoz kapcsolódik, ez pedig a léphez kapcsolódik, ez már maradni fog a jövő hétre. Jövő héten fogunk folytatni ezt a tiltott nemi kapcsolatok, hogy utal ez, mit jelent ez az embernek, az ember testében, és mit jelent ez, amikor az ember tényleg áthágja ezt a törvényt. Akkor két dologról volt szó ma. Az egyik dolog az, mi történik a keserűséggel. Az ember nem szakítja el magát a 4 elemből, akkor a keserűség az a tóra tanulás ellen, a víz keserű lesz, aztán ez vezeti az, hogy a Mózesnak a botja az kígyóvá válik, a kígyó az a rossz ösztön, és ezt helyre lehet állítani az élet fájával, Mózes segítségével. Aztán tanultunk arról is, hogy az ember elszakítja magát a mindennapokból, aztán el lesz szakítva, és az Isten emeli őt nagyon magasra, és aztán kezdtünk beszélni a 3 főben járó bűnről, és hogy ez mind utalás, erre van utalás itt a tiltott fánál. Köszönöm a figyelmet, folytatás lesz holnap este a Chassid történetekkel. Holnap este el fogom mondani a hosszú történetet a lélekvándorlásról, szerdán este pedig lesznek a kérdezd a rabid, jöjjetek vissza sok-sok kérdéssel, csütörtökön este pedig a téma a heti szakaszról. Az pedig az lesz a téma, minek örülsz? Ádár hónapban örülni kell, de minek örülünk? Örvendezni kell, minek? Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!